A szakemberek a 31. növénynemesítési tudományos napokon vitatták meg a terület aktuális kérdéseit a Debreceni Egyetemen. A találkozón a magyar növénynemesítés és a hozzáköthető tudományterületek legfrissebb eredményeit mutatták be. A konferencián a biotechnológia és genomika, a génbanki kutatások, a fajta kísérletek témakörében szó volt a kertészeti termesztés helyzetéről és a hazai zöldségvetőmag előállítás lehetőségeiről is. Patricia Reporter.
Vida Gyulával beszélgetek a Magyar Tudományos Akadémia Növénynemesítési Bizottságának elnökével. Mennyire van nagy szükség ma ezekről a problémákról beszélni?
Ez egy rendkívül aktuális kérdés szerintem, mert ugye napról napra elhangzik az, hogy az ország szuverenitása az mennyi különböző tényezőből áll össze. Többek között az is egy nagyon fontos tétel ebben a szuverenitásban, hogy legyen egy olyan biztos genetikai bázis egy országnak, ami függetlenné teszi egyéb országok működésétől. Tehát értem ezzel alatt, hogy legyenek saját fajtáink, annak meg legyen a saját fenntartása, annak a vetőmag előállítása, és hát lehetőleg ugye nekünk az lenne a célunk, hogy a gazdák is minél nagyobb arányban vessenek hazai fajtákat a területükön.
Én úgy gondolom, hogy ez létezett mindig is Magyarországon.
Ennek óriási hagyományai vannak, hát Magyarország mindig élen járt ezekben a kutatásokban, tehát a növénynemesítés alapjaitól kezdve a vetőmagig bezárólag. Hát ugye sajnos vannak olyan külső tényezők, amik ezt azért jelentősen befolyásolják. Hát nyilvánvaló az, hogy az ország 20 évvel ezelőtt belépett az Európai Unióba, az azzal is járt, hogy megnyitottuk a piacainkat. Tehát azelőtt a hazai vetésterületnek a nagy részét magyar nemesítésű fajták foglalták el, utána nyilván a nemzetközi cégek is megjelentek a hazai piacon. Első lépésben a hibrid növények területén éreztünk egy óriási változást. Ott rendkívül nagy arányban elterjedtek a külföldi fajták. Az öntermékenyülő, lefordítom ezt, hogy ez mit is jelent, tulajdonképpen a kalászos gabonáknak egy jelentős része az, amelyik a fontossági sorrendben előlázzon a listán, tehát mondjuk az őszi búza, vagy az árpa. Ott azért nagyon hosszú időn keresztül a hazai fajták voltak a vetésterület nagyobb arányában. Sajnos már itt is látunk egy területvesztést, ennek vannak külső és belső okai is. Tehát itt azért azt látjuk, hogy valahogy a hazai növénynemesítés is ezen a területeken kezd visszaszorulni, de ez például abban nyilvánul meg, hogy több olyan program is volt, amelyik 70-80, akár 100 éves múltra tekintett vissza. És hát sajnos ezek közül többet vagy bezártak, vagy pedig látjuk rajta, hogy eléggé visszaszorulóban van a tevékenységük. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy ilyen kalászos gabonák területén még a Martonvásári nemesítési program az, amelyik viszonylag tudja tartani a lépést ezekkel a nemzetközi cégekkel. Ugye nagyon nehéz megállapítani, hogy pontosan mekkora az aránya a hazai fajtáknak egy vetésterületen, de azért azt kell mondanunk, hogy most egy olyan 35-40%-on lehetnek a hazai fajták. Ezért keressük a választ arra, hogy mi lehet a kitörés ebből a helyzetből. Hát ennek a mai konferenciának is az lesz az elsődleges célja, hogy a plenáris ülésen lesz 3 olyan előadás, ahol áttekintjük a különböző területeken folyó hazai kutatásokat, és jó példákból próbálunk levonni olyan következtetéseket, hogy mik lehetnek azok a helyes lépések, amikkel esetleg el tudjuk érni azt, hogy hát tényleg gazdaságosan, versenyképesen tudjuk működtetni a hazai programokat. Ugye ez a 3 terület az első lépésben az a gyümölcsfajtákkal foglalkozó terület lesz. A második rész ott a zöldségnövényekkel. Reméljük, hogy onnan kapunk egy jó példát, hiszen úgy néz ki, a Zöldségtermesztési Kutatóintézet az nagyon sikeres programot alakított ki, és az ő példájuk nyomán talán a többi területen is tudunk előrelépni. És a harmadik pedig tulajdonképpen ez a legnagyobb blokk, a szántóföldi növények nemesítése lesz. És aztán utána léptünk egy nagyot, és szerettünk volna valahogy egy tükröt tartani magunk el, és megnézni azt, hogy más területről hogyan látják mások a hazai növénynemesítés állapotát. És ezért társadalomtudomány területéről hívtuk meg egy kutatót, akiknek Európai Uniós pályázatban azért van természetesen valamiféle kapcsolatuk ezzel a területtel. Tehát én úgy gondolom, hogy az ő tapasztalatuk az segíthet minket abban, hogy majd utána valahogy ezt az egészet le tudjuk fordítani a saját nyelvünkre. Úgyhogy nagyon izgatottan várjuk ezt a részét is ennek a konferenciának, hogy egy teljesen kívülálló hogyan látja a hazai növénynemesítés helyzetét.
Klímaváltozásra mennyire kell választ adniuk önöknek?
Klímaváltozás a napjainknak a kulcs fontosságú kérdése. Ugye nyilvánvaló, hogy itt is évtizedek óta folynak ezek a kutatások, tehát nem mondhatom azt, hogy most a klímaváltozás az egyik napról másikra következett be. Klímaváltozást azt sajnos már évtizedek óta tapasztaljuk. Ha megnézzük például az elmúlt 10 évnek a az adatait, akkor látható az, ha felsoroljuk azt, hogy melyik volt a 10 legmelegebb nyarú év, akkor abban 2000 óta gyakorlatilag az összes. Tehát a 24-es volt, ha jól rémlik, akkor az volt a legmelegebb most, tehát a tavalyi év volt a legmelegebb, de utána megtaláltuk a 22-es, és így tovább, és egy olyan év sincs az első 10-ben, amelyik a 2000-es évek előttről került volna be ebbe a, hát mondjuk hírhet listára, mert azért ez sajnos ez nem jó nekünk. Ez mutatja, hogy ez a klímaváltozás ez valóban tetten érhető az adatok szintjén. Az, hogy milyen megoldást tudunk erre találni, nyilván van egy olyan része ennek, ami hagyományos nemesítése is kezelhető, hiszen mi folyamatosan a változó klíma alatt állítunk elő újabb és újabb növényeket, növényfajtákat vagy hibrideket, és ez nyilván hozzájárulhat. De attól függetlenül vannak olyan módszerek is, amik esetleg egy ennél sokkal gyorsabb és nagyobb léptékű változáshoz történő alkalmazkodást is lehetővé tehetnek. Ugye most jelen pillanatban Magyarországon a precíziós nemesítéssel előállított fajtáknak a kérdése az ismételten előtérbe került. Hát ugye hívják ezt génszerkesztésnek is. Reméljük, hogy mindenki meg fogja érteni azt, hogy ez teljesen más, mint a hagyományos GMO-k. Ugye a hagyományos GMO-knál valami más szervezetből hozunk be olyan tulajdonságot, ami egy adott fajban, egy adott termesztett fajban nem létezett korábban. Itt pedig olyan változtatásokat, tulajdonképpen nevezhetjük mutációknak, olyan változtatásokat hozunk létre célirányosan, amik egy sokkal gyorsabb alkalmazkodást tesznek lehetővé. Legyen ez az abiotikus stresszekkel szemben, és ez alatt mondjuk a hideget, vagy ahogy mostanában legfontosabb területről beszélünk, a felmelegedés, tehát a hőséggel, szárassággal kapcsolatos ellenálló képességet, de beszélhetünk ugyanakkor arról is, hogy különböző betegségekkel szemben is nagyon könnyen ellenállóvá tehetők a növények. Hát azért nagyon könnyen, persze nyilván azért nem annyira egyszerű ez a dolog, mert ennek megvan a maga technikai háttere, de attól függetlenül azért, hát minden esetre ez egy reménysugár, hogy sokkal gyorsabban tudjunk alkalmazkodni majd a változó körülményekhez.
Debreceni Egyetem mit tesz hozzá ehhez?
Tulajdonképpen azért választottuk ezt a helyszínt, mert szeretnénk őket egy kicsit jobban megismerni, jobban közelebb hozni a országban működő kutatásra foglalkozó, ezen a területen működő kutatási csapathoz. Tegnap volt egy előesemény ennek a mai konferenciának, amikor a Debreceni Egyetem mutatkozott be. Rendkívül érdekes előadásokat hallottunk onnan. Hallottuk például arról, hogy vannak olyan lehetőségek, amivel nem a genetikai szinten, tehát nem a géneknek a megváltoztatása útján lehet például az alkalmazkodó képességet javítani, hanem van egy úgynevezett epigenetika. Ezt tudom, hogy a hallgatók számára ez nem egy olyan egyszerű kérdés, de a lényeg az, hogy valahogy azt is lehet befolyásolni, hogy nem csak az, hogy milyen fehérjék képződjenek, hanem az, hogy képződjenek-e fehérjék, tehát mondjuk egy kromoszómának a szerkezetét meg lehet úgy változtatni, hogy azokról a részekről, ahol kritikus gének találhatók, onnan történjen, vagy ne történjen átíródás. Tehát ez például rendkívül érdekes. És hát ott többféle dolgot is hallottunk utána, hogy a termesztéssel kapcsolatos információk, hogy ott azon belül a különböző genetikai háttérrel rendelkező fajták hogyan tudnak alkalmazkodni ezekhez a újabban bevezetett eljárásokhoz, de egészen bezárólag azzal, hogy a különböző nagyfehérje tartalmú koncentrátumokat hogyan lehet előállítani ezekből a fajtákból. Nyilván ott is az is fontos, hogy annak is egy olyan alapanyagra van szüksége, amit tulajdonképpen a növénynemesítés tud biztosítani. Mi tudjuk azt befolyásolni növénynemesítőként, hogy mekkora legyen a fehérje tartalom egy adott fajtában, annak a fehérjének esetleg milyen legyen az összetétele, mekkora legyen az eszenciális aminosavak aránya, mennyire legyen utána ez az egész felhasználható, vagy az emberi táplálkozásban, vagy pedig az állati takarmányozásban.
Valami ilyesmi lehet a jövő útja is. Gyakorlatilag milyen gyorsan kell önöknek erre válaszolni? Mit gondol?
Keressük az utat. Tehát nyilvánvaló, hogy nyitva tartjuk a szemünket. Az nem megoldás, hogy homokba dugjuk a fejünket, tehát amikor látjuk, hogy milyen változások következnek be a világban, nem tehetjük meg azt, hogy kockára tesszük a hazai növénytermesztés versenyképességét amiatt, mert hogy nem használunk olyan lehetőségeket, olyan technológiákat, amik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy tényleg mindig ott tudjunk maradni a világ élvonalában a saját kutatásainkkal.
Erre van esély, hogy ott maradunk a világ élvonalában?
Igyekszünk. Mi mindent megteszünk, ami tőlünk telik. Hát aztán majd meglátjuk, hogy rajtunk kívülálló tényezők ezt hogyan fogják engedni, vagy befolyásolni, vagy tiltani, de reméljük. Tehát a mi oldalunk, a tudomány oldaláról mi igyekszünk tartani a lépést, próbáljuk mindig a legújabb módszereket bevonni a mi eljárás kutatásainkban, tehát a mi nemesítési programjainkban is, remélhetőleg, hogy ez működni is fog a jövőben.
A 31. növénynemesítési tudományos napokról Vida Gyulát, az MTA Növénynemesítési Bizottságának elnökét hallották.